Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ?
Aha, aha, aha.
Heuréka élmény. Jövő kutatás a Millás reggeliben. A Spark Institute et IBS szakmai támogatásával. Csak jövő időben beszélünk.
Jó reggelt kívánunk, 9 óra 45 perckor folytatjuk egy kicsit a jövőbe révedéssel a Millás reggeli műsorát, aki társunk lesz ezen a gondolkodás nem tudom, úton, vagy valami ilyesmit akartam mondani, az Veres Rita, az E.ON Hewitt vezérigazgatója, de ennél fontosabb, hogy a Singularity University budapesti chapterének a nagykövete is. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
És egy kicsit most a cég vezetés, munkaszervezés, a jövőben munkacímet fogjuk itt ebbigyeszteni erre a beszélgetésre. És talán onnan kezdeném, hogy mi sokat beszélünk IT cégekkel, és mindenki tényként kezeli, hogy jön az ipar 4.0, jönnek a gigagyártókapacitással rendelkező automatizált robotokat foglalkoztató üzemek. Eddig jutunk. Oké, ezt mindenki felismeri. Meg talán odáig eljutnak az ezeket a szavakat halló emberek, hogy jó, de mi lesz velem, aki jelen pillanatban dolgozom, és napi 3 műszakban tevékenykedem egy olyan cégnél, ahol már hallottam a vezérigazgatóm szájából azt, hogy ipar 4.0, mi lesz velem, mi lesz a munkám. Erre a vezérigazgató azt mondja, hogy jó, rendben van, lehet, hogy nem kell a szalag mellett állnod, de majd kiképzünk, nem tudom én, adatbányásznak. És itt el is áll a beszélgetés, mert mindegyikük talán egy kicsit így a jövőbe gondol akkor, amikor erről beszélgetnek. Viszont olyan helyeken forogsz, ahol itt már ezeket a folyamatokat is elemzik. Milyen lesz egy vezérigazgató 5 év múlva? Mit kell majd csinálnia? Mi lesz ezekkel az emberekkel, akik majd ebben az új ipari forradalomban szenvedő alanyként, vagy éppen nyertesként részt vesznek? Tehát ez érdekelne, hogy merre jár a gondolkodás, munkaszervezés, cégvezetés területén.
Egy hetet értem haza most a Silicium Valley-ből, a Singularity-nek a globális summitján voltam, ugye egy globális konferencia, ahol csak rendel 2000 ember van ott minden évben, és jövőkutatók, technológiával foglalkozók, vezetők beszélgetnek olyan nagy emberekkel, mint Peter Diamandis, vagy John Hagel, vagy Ray Kurzweil, vagy nekem az egyik ilyen meghatározó ember, az például Clayton Christensen volt. És valóban nagyon sok kérdés van, amire még nem tudunk választ találni, és hogyha az ilyen jóslatokat nézzük, hogy merre megy a világ, akkor most már szerintem, hogy eléggé érezzük, hogy kb. Úgy, tehát olyan milyen lehetőségek vannak. Mondok előtte párat, ami engem így megfogott, és utána nézzük meg a cégvezetés részét. Az egyik ilyen érdekes jóslat volt az, hogy 2023-ban, hogyha elmegyünk mondjuk egy számítástechnikai szaküzletbe, akkor $1000 nagyságrendek, tehát annyiért, amiből ma veszünk egy laptopot, azért egy olyan erős laptopot fogunk tudni venni, ami olyan, mint az agyunk, tehát az agyunknak a számítási kapacitásával és erejével mondjuk megegyezik. Szerintem ez egy nagyon izgalmas jóslat, vagy gondolat.
Tudtam venni 20 éve is.
Ja, igen, ez attól. Igen, ebben vannak különböző megközelítések.
Szép dolog az hogy, a kritika ender.
És ugye nagyon sok mindennek a hátterében, a Moore törvényének az exponenciális előre vetítése áll. A másik ilyen érdekes jóslat volt, vagy gondolat volt a jövőre vonatkozóan, hogy a mesterség és intelligencia, amikről nagyon sok homály van, meg ijesztegetés, meg túlzott félelem, meg túlzott optimizmus, nehéz is megmondani, a legnagyobb szakértők sem tudják ezt eldönteni, de az egyértelmű, hogy nagyon afelé halad a világ, hogy a mesterség és intelligenciát akkor tudjuk jól használni, hogyha tényleg az emberi tudatnak valahol a kiterjesztésének, vagy a segítségének látjuk, és úgy képzeljük el mondjuk a jövőben, mint egy kvázi egy interfész, ami által kommunikálunk a világgal, vagy úgy vesz körül bennünket, mint mondjuk egy ilyen kagylóhé kvázi. Ugye elsőre talán így ijesztőnek tűnik, egyébként szerintem ma sem vagyunk nagyon távol tőle, mert ma is nagyon sok mindent ugye a telefonunk keresztül,
és AI-ra a Google-ön keresztül tesszük meg. Belül, hogy szinte készségszinten nyúlunk a navigációhoz. Régen ugye autós térkép, igen, megnéztük, memorizáltuk az útvonalat, mentünk, néztük a táblákat. Igen. Most már, ha azt mondja a gép, hogy fordulj balra fordulok, és közben nem gondolkodom azon, hogy ez jó-e, és tényleg jó-e.
De ez azért lesz izgalmas, mert kicsit ez a tárhelye az agyunknak, az felszabadult, tehát sok minden, amit, és az már kicsit előrevetíti a tanulás részét is, hogy nagyon sok olyan tárgyi tudás vagy dolog, amit régen igyekeztünk megtanulni, fejben tartani, memorizálni, az lehet, hogy nem lesz szükséges, mert azt hozzáteszi mondjuk egy AI, és nekünk valóban az értelmezéssel, a kreativitással, a dolgok összerakásával kell foglalkozni. És a Singularity-nek az alapgondolata az, hogy inkább a pozitív utópiát szeretnénk megvalósítani, tehát abszolút látszanak a veszélyek is, meg a lehetőségek, és a lényeg az az, hogy mi közösen tudjuk ezt oda alakítani, ami nekünk jó. És...
De itt most egy mellékszál ugyan, de nagyon érdekel, hogy látjátok ezt a dolgot. Ugye Stephen Hawking, aki ugye legnagyobb gondolkodó, ő például kicsit szkeptikus a mesterséges intelligenciát illetőleg, és figyelmeztet, hogy nem árt előbb szabályozni, és kreálni valamit, mint kreálni valamit, amit aztán vagy tudunk szabályozni, vagy nem. Tehát, hogy például ezzel a problémakörrel foglalkoztok, vagy az van, hogy ti optimista emberek vagytok, és a mesterséges intelligencia egy klassz dolog, Stephen Hawking meg majd biztos kitalál valamit, hogy lehet a piros gombot beépíteni a rendszerbe, hogyha baj van.
Ez abszolút az asztalon van, és szerintem ez az egyik legizgalmasabb kérdés, hogy és ez is elhangzott a San Franciscóban, hogy például a jövő vezetőinek, és bármilyen vezetőkről beszélünk, cégvezető, kormányok, bárki, aki befolyásolni tud embereket, sokkal több morális és etikai kérdéssel fogja magát szemben találni nap, mint nap. És például mondjuk egy mesterséges intelligenciának az alkalmazása az egy ugyanilyen típusú kérdés, csak ezek a morális kérdések, vagy erkölcsi kérdések azok mostantól sokkal nagyobbak. Tehát egy-egy kérdés, vagy egy döntésnek sokkal nagyobb a negatív potenciális, negatív externáliája, ami nagyon sok emberre tud kihatással lenni. És találkoztam olyan emberrel is, aki mondjuk robotikával foglalkozik, és abszolút azt sürgeti, és tudom, hogy Amerikában is több olyan egyesület épül már, és a Singularity is ennek azért az élére áll, ami pont a szabályozásokkal és az előre gondolkodással foglalkozik, de hát ugye jelenleg azért ilyen, döntéshozatali szint a világon nincsen, és ez egy olyan dolog, hát amit világszerte kell.
Gazdaságilag fog eldőlni ez a kérdés, és hogyha bejön ez, hogy megadóztatják ugye a robotokat is, ami pont egy San Francisco-i friss hír, akkor ugye azért egy kicsit a döntéshozókat politikai szinten motiválni fogja, hogy akkor ez tök jó, mert akkor ott generál egy olyan bevételt az államnak, ami, vagy a városnak, ami nagyon jó. És hát az, hogy hova, mit csinálunk azzal a felszabaduló munkaerővel, az meg egy másik kérdés.
Na és itt akkor vissza is tudunk kanyarodni erre az eredeti felvetés, hogy ez ügyben milyen gondolatkezdemények, vagy cselekvési tervek vannak, amikor ez szóba kerül?
Hát, hogyha a munkajövőjét nézzük, meg mit fognak történni a munkahelyeken, akkor... Hát ott is az érdekes, hogy ez nagyon sokféle forgatókönyv van egymás mellett, és múltkor olvastam egy cikket, amiben egyszerűen megnézték, hogy a különböző jövőkutatók azok mit jósolnak. És van egy olyan verzió, hogy sokkal több munka fog keletkezni, ugye eddig is a technológia az elmúlt 100 évben mindig több munkahelyet teremtett, ugye volt egy átfutási idő, amik ezek elrendeződtek, de alapvetően több munkahely keletkezett. Van olyan is, ami azt mondja, hogy létrejön egy erős technológiai munkanélküliség, van olyan verzió, amiben ugye az alapjövedelem bevezetését, vagy egy robotadót sürgetnek, ezek abszolút vannak, és általában a kutatóknak a fele mondja azt, hogy szerinte több állás fog keletkezni, mondjuk a 30-ban, a másik fele azt mondja, hogy kevesebb.
Tehát ez a kb. Ja, mind a... még a kérdés sem dőlt el?
Tehát még a kérdés, valóban a kérdés sem dőlt el, és ebben például nagy része van, azért azt gondolom, hogy így mindenkinek. Tehát, hogy vezetők is, amikor készülnek erre, vagy gondolkoznak, akkor náluk nagyon fontos, hogy egyrészt nagyon erősen jövőkutatók legyenek, és nagyon értsék a jövőnek a tendenciáit, és a második helyen talán az áll, hogy a társadalmi hatásokat, tehát mindig hatást és összehasznosságot nézzenek, és ne csak profitot. Ami egy szép elképzelésnek tűnhet, de azt gondolom, hogy nagyon igaz a mai világban, hogy egyszerűen, amikor bármit teszünk, akkor nagyon erősen az a hogyan fog az emberek vagy az emberiség életére hatni típusú kérdés.
Ez nem
utópia? Is el kell menni.
Most nagyon elgondolkodtál ezzel, hogy ne csak a profitot nézzünk. Hát de közben a részvényesek rárúgják az ajtót.
Szerintem most
az igazgató tanácsra, hogy hol marad a jól megérdemelt osztalék, amiből ők ugye nyugdíjas éveiket gondolták majd finanszírozni.
Abszolút ez most ilyen, hogy mondjam, tehát egy ilyen erős feszültség, de azt gondolom, hogy például Amerikát nézem, vagy azt látom, hogy mondjuk ilyen benefit organizációk jönnek létre, amik már ugye egy ilyen átmeneti dolgot képeznek egy teljesen profitorientált és egy non-profit működés között, akkor azért abszolút látszik, hogy ennek már van értéke. És valahol ezt már bizonyos emberek, és akár most itt olyan emberekről beszélünk tényleg, mint nem tudom, tényleg a Peter Diamandis, vagy tényleg akiknek hihetetlen vagyona van, aki azért mind azt mondja, hogy ennél azért jóval többet szeretne tenni.
Hát vagy ugye a Gates házas pár, a Warren Buffett, ő megmondta, hogy ő nem hagyja a vagyonát az utódaira, hanem ő szét fogja adományozni.
Szerint majd én ebben látom ugye a jó irányt, és azt is látom, hogy cégvezetők akár már itthon is, és nem szeretem tényleg a CSR-t használni, mert ez nem egy CSR jellegű történet, de akár már itthon is látják, hogy, hogy muszáj ezzel más szinten foglalkozni, és társadalmi hasznosságban is jóval többet teremteni. Úgyhogy van ebben egy ilyen feszültség, de azt gondolom, hogy ha meg szeretnénk valami normális világban élni, akkor meg ebben nem nagyon van választás. Úgyhogy én azt remélem, hogy egyre több vezető kezd el így gondolkozni ebben. Igen.
Nagyon érdekes, és őt nem hoztuk be a beszélgetésbe, de ugye Elon Musk is most került a címlapokra azzal, hogy a mesterséges intelligenciákkal kapcsolatban maga mögé állított egy csomós egy sor tudóst, hogy húha, itt a szabályozást nagyon erősen be kell indítani, mielőtt elkezdenek minket kinyírni, egészen ilyen ponyva módon fogalmazott, és ugye az MIT-nek a vezető mesterséges intelligencia kutatója hát lehűtötte, sőt azt mondta neki, hogy kicsit jobb lenne megnyugodni, de azért azt, amit Elon Musk tesz minden ilyen ügyben, azt egyrészt ugye teszi a profit érdekében, mint ahogy András fogalmazott, másrészt azért itt elég sokszor olyan hosszú távú projektekbe kezd, amelyek kimondottan a jövőt próbálják megbiztosítani. Tehát a megújuló energiák tekintetében, igen, a közlekedési tekintetében és stb.
Igen, ez abszolút így van, és ugye ő is azt mondja, hogy azért szeretne, tehát azért megyünk mondjuk egy űrutazás felé is, mert egyszerűen túl nagy kockázata van az, hogyha mondjuk egy bolygóra hagyjuk az emberiség jövőjét, illetve hogyha van ez a fajta ilyen végtelen növekedés, akkor azt valahonnan finanszírozni kell, meg nyersanyagok kellenek hozzá, meg egyebek. Egyébként, hogyha így visszagondolok magára a konferenciára is, tehát hogy egyre több az űrutazással, az űr meghódításával kapcsolatos cég bukkan fel, ugye itt a szabályozások is ezt most már lehetővé teszik, hogy privát cégek többet foglalkozzanak ezzel a témával. Ugye ez is például egy érdekes kiterjesztés a mi világunknak, egy érdekes gondolat.
Igen. Maga a munka végzés módja, mondjuk egy ilyen adminisztratív munkakörbe, tehát most nem a gyárban, az mennyire fog megváltozni, vagy akár a gyárban is? Itt a zene alatt még készültünk a beszélgetésre, mondtál egy nagyon érdekes analógiát, ez a csoportos munkavégzés, ami most nem annyira jellemző Magyarországon, meg aztán végképp csak talán a csírái vannak. Tehát nem ez a hierarchikus munkavégzés, hogy osztályvezető ír helyettes osztályvezetőnek, ő kiadja a csoportvezetőnek, a csoportvezető szétdelegálja a feladatokat, aztán visszafelé megy ez, akkor átnyomják a másik osztálynak, az azt mondja, hogy ez így nem jó, tehát hogy egy kicsit lassú és kicsit ilyen döcögös ez az együttműködés, bezzeg a SEAL kommandósok. Hogy ők kis csapatban mindenkinek van egy specialistája, minden területnek, a fegyvereknek, az egészségügynek, a felderítésnek, a rádió, nem tudom minek, és ők együtt sokkal hatékonyabbak, mint külön-külön, és sokkal hatékonyabb, hogy nem kell mindenkinek mindent tudnia.
Abszolút ebbe az irányba megy a jövő, és ez valahonnan oda vezethető vissza, hogy most azért mindenki részben nagy nyomás nehezedik, tehát tényleg a vállalatokra, hogy újra feltalálják magukat, hogy profitot hozzanak, hogy valamilyen sikert hozzanak a cégek révére, vagy mondjuk a részvényesek részére, de ilyenkor mindig így érdemes megkérdőre, ez mindig az ilyen alapkérdés, hogy egyáltalán hogyan teremt értéket egy vállalat a részvényeseinek. És nekem ebben az ilyen kedvenc gondolatom, vagy ami nekem legjobban megfogja ezt, annak a gondolata, hogy egyrészt tudjuk-e, hogy miért léteznek a vállalatok, tehát hogy mi adja a létjogosultságokat, és ugye erre van jó válasz Ronald Coase-tól, ugye Nobel-díjat kapott érte, aki a méretgazdaságosság elvét mondta. Arról beszéltünk, hogy minél hatékonyabban végezzük a munkát, annál, mert ugye minden piaci tranzakciónak van költsége, hogyha árut, tőkét, piacot, emberi erőforrást veszünk, akkor annak költsége van, hogyha egy szervezeten belül tesszük ezt, akkor ez a költség csökkenni fog, és innen generáljuk a profitot. Ez a nagyon egyszerű dolog, de ez mondjuk Nobel-díjat érdemelt 1937-ben, 80 évvel ezelőtt. És még mindig azt gondoljuk, hogy scalable efficiency, tehát méretgazdaságosságot, hatékonyságot keresünk, és ennek az időszaknak a modellje volt a nagyon hierarchikus szervezet. Amikor megvannak pontosan mondva a munkakörök, nem az a lényeg, hogy te kísérletezz, próbálkozz, mert akkor hatékonyságot vesztesz.
Arra ott van az innovációs csoport.
Arra majd ott van valaki más, hanem itt az a lényeg, hogy megvan a hierarchia, mindenki megmondja, hogy mit csinálj, és akkor ezáltal lesz a profit. Csak most azért változott meg nagyon a világ, mert úgy tűnik, hogy ez kezd valahogy repedezni. Tehát maga a hatékonyság az nem lesz elég, a méretgazdaságosság nem elég. És ha nézzünk kutatásokat, akkor azt látjuk, hogyha, és itt egy kutatásra hivatkozom, hogy egy vállalat, hogyha megduplázza a méretét, akkor 15%-ot veszt a működés az egy emberre jutó productivity-ből, hogyha pedig, ami pedig azt mondja, hogy akkor mi a helyzet a méretgazdaságossággal. És ez mind amiatt van, hogy a technológiai gyors átalakulás miatt mindenki látja ennek azt, hogy ez egy más működési modellre van szükségünk, és nem feltétlenül maga ugye, a méretgazdaságosság és a profitnak, tehát ilyen szempontból mért, vagy létrehozott profitnak van lényege. És erre mondja John Hagel, amivel én nagyon egyetértek, hogy a vállalatoknak ma már nem a méretgazdaságosság a fő cél, hanem, és meg nem tudom, mi a jó szó magyarul, de az scalable efficiency, tehát az scalable learning. Mert az fog innovációt hozni, és az fog új gondolatokat és új üzleti modelleket, amik látjuk, hogy most megrengetik a piacot.
Hát nagyon messzire vezet ez a történet. Minden esetre nem tettük más, fellebbentettük a fájtlet erről, hát ha gondolatok indulnak el magyar vállalkozásoknál, és nagyon szépen köszönjük, elgondolkodtató dolgok hangzottak el. Veres Rita volt itt, az E.ON Hewitt vezérigazgatója. Köszönjük szépen.
Köszönöm szépen.
És a Singularity University budapesti chapterének nagykövete. És akkor ez a szó, ez a buzzword a mai adásból, a scalable learning. Ezt tessék magyarítani.
Heuréka élmény, a Millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok majd. Szakmai partnerünk a Spark Institute at IBS.